Én népem, öltöz erőbe! Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fekete Krisztina vagyok, önök pedig a Mostármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című műsorának 16. ünnepi adását hallgatják. Ünnepi adás, hiszen a Mostármag közösség 17. és a Szent Imre kollégium 5. évfordulóját ünnepeltük november 3. és 6. között. És a tegnapi Evezza Mélyre adásunkkal szerettük volna megosztani ünneplő szívünket. Ha valaki lemaradt volna erről, akkor jövő héten ismétlésként meghallgathatja. De térjünk vissza a mai adásunkhoz. Ígéretemhez híven a kollégiumi ünnepnapok keretén belül megszervezett mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. Előadás sorozatból válogattunk össze 55 percnyi hanganyagot. Vendégünk volt Hunyadi Attila gazdaságtörténész, Bazsó Dombi Attila pályázatfigyelő, Kuti Zoltán és Máté György vállalkozók. Az önálló életmódról és a közösségi gazdálkodás lehetőségeiről beszéltek nekünk. Azok, akik rendszeresen hallgatják az adásainkat, azok tudják, hogy sokat foglalkozunk az önálló életmód és az önálló gazdálkodás kérdésével. Hogy miért fontos erről beszélni, kérdezhetik, de lehet, hogy nem is kérdezik, mert a jelenlegi gazdasági helyzet rákényszerít mindenkit arra, hogy tudatosabban gondolkozzon ezekről a kérdésekről. És talán azon törik egyre többen a fejüket, hogy vissza kellene térni a szülőfaluban hagyott kisföldhöz. Mert ott talán lehetne termelni valamit, és nem kellene annyi számlát fizetni. Bizony elgondolkozunk ezen egyre többen, ha még ugyan nem sorvadt el a kényelemtől és a tévénézéstől a gondolkodási kedvünk. Hamarosan Pap László római katolikus papot kérdezzük arról, hogy miért kell komolyan venni ezt a témát, és hogy miért lett egyáltalán része a kollégiumi ünnepnapoknak egy ilyen előadás sorozat. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Pap László római katolikus papot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Miért beszél olyan sokat az önálló gazdálkodásról, vagy miért érezte egyáltalán szükségét, hogy a kollégiumi ünnepnapokon erre a témára épülő rendezvénysorozatot hallgassanak a diákok?
Azért foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mert abban az imádságban, amelyet az Úr Jézus tanított, benne van: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És az Úr Jézus teljes életet él. A teljes élethez hozzatartozott a munka, viszont ez a munka az Úr Jézust nem folytotta meg. Az embernek megvannak a legalapvetőbb szükségletei. Élelem, ruha, fedél. Ha ez megvan, akkor hálás lehetek. Most ott van a két véglet. Az egyik véglet a nyomor, a másik véglet, amikor dőzsörünk vagy gazolunk. A nyugati világ erre a másodikra van felépítve. Minden egyszer használható, mindent a szemétdombra gyártunk.
Nyilvánvaló, hogy a nyomort senki nem akarja. A kényelemről és a luxusról ezt már ugye nem mondhatjuk el, de azért a többségnek nem ez az élet célja. Pénz ide vagy oda, mire kell egyáltalán figyeljen egy keresztény, hogy ne kerüljön egyik végletbe se?
Indulunk el az Úr Jézus Krisztustól. Egy alkalommal azt mondja, hogy nem a vagyonban való bővelkedésben van az ember élete. Akkor miben? Hát egy szóval így mondhatnám, hogy a személyes, tiszta, békés kapcsolatokban. Személyes kapcsolat legyen Istennel, személyes kapcsolat legyen önmagammal, személyes kapcsolat legyen azokkal, akikkel egy házban élek. Aztán személyes kapcsolat legyen a szomszédokkal, környezettel. Ugyanígy személyes kapcsolatban legyek a teremtett világgal. Ha gyermekem van, akkor az természetes környezetben ilyen, ne a betonba bezárja, mert ott elnyomorodik fizikailag, lelkileg, szellemileg, hanem élő eleven kapcsolata legyen a teremtett világgal, a fákkal, növényekkel, állatokkal, a nappal, a holddal, a levegővel, a csobogóvízzel, az őszi, avarból álladó, illatos világgal, környezettel. Eleven élet, személyes kapcsolat. Tehát a szívemen keresztül éljek, a szívemen keresztül imádkozzak, a szívemen keresztül tartsam a kapcsolatot a másik emberrel. És a másikáját azt mondja, az élet több a ruhánál. Az élet mindennél több. Most ezt az életet ugye kétszer támadták meg. Prohászka püspök már az 1800-as évek végén beszél arról, hogy jön egy olyan korszak, jön egy olyan rendszer, amely megfoszt minden jogtól, és amely zsarolni fog. Ez a jogfosztás, ez a zsarolás már lassan 100 esztendő elfolyik.
Kezdődött ugye a kommunizmussal, és volt, ami volt, de a lényegesebb talán az, hogy mit hagyott maga után.
Maradt utána a barbár rombolás. A nyomor és a hitetlenség, ha összefog, megássa a nagy tömegeknek a sírt.
És mi van ma?
Ma a másik végletben vagyunk. A kényelem és az istentelen gondolkodásmód készíti a koporsót a magyar közösségeknek. Mert oda vezet, hogy nincs család. Ha nincs család, akkor nincs otthon, és ha nincs otthon, akkor nem lesz haza se. Tehát a család, az otthon és a hazanélküli tömegek rabszolgává válnak. Mindezt az ateista, materialista liberalizmus végzi. Na most, amikor belekerülök az egyik csapdába, a nyomorba, vagy belekerülök a dőzsölő, gazló életmódba, akkor ezek mind oda vannak.
Azt hiszem, hogy több életszerű példát is mondhatnánk, de melyik a legaggasztóbb társadalmi jelenség, amely pontosan a pénz, vagy ahogy szokták mondani, a megélhetés miatt állt elő?
Itt most utalok a sok ingázásra, külföldre való járásra, dolgozásra, amikor a külföldön akarom megoldani az életet. Az életet mindig helybe kell megoldani.
De azt hiszem, hogy most nagyon sok fiatal véleményét hangosítom ki, ha azt mondom, hogy ez lehetetlen. Ma itthon majdnem lehetetlen fiatalként elindulni az életben.
Ez nem igaz, mert Isten, ha megteremtett valahol egy hangyát, annak a hangyának adott életteret. Ugye, ha Isten megteremtett egy madarat, annak adott életteret. Ha Isten megteremtett egy embert, annak adott életteret. Csak ezt ne tékozolj el. El lehet játszani. Látjuk, hogy még a legszentebb helyeket is láttuk a zsidóknál, Jeruzsálemet is el lehet játszani.
Lehetséges, hogy a jó létről, vagy egyáltalán a már élhető helyzetről alkotott fogalmunk el van torzulva.
Minden el van bonyolítva, el van túlozva. Tehát a veszély jöhet belülről, ha ráülök ezekre a kívánságokra, ráülök arra az életmodellekre, amiket látok a másiknál, vagy látok a tévébe. Amikor a szívem, lelkem a kívánságoknak esik áldozatul, a kívánság szüli a bűn szüli a halált. Így mondja az evangélium. Most belülről kell megtisztuljak, belülről kell az egyszerű gondolkodást, egyszerű életmódot felvállaljam.
A fiatalok nagy része menne, ezt tudjuk, a pénzért. De hogy látja, mi van ennek a történetnek, ennek a jelenségnek a hátterében?
A baj onnan indul, hogy a szülők elvesztették önmagukat, elvesztették az evangéliumi talajt, elvesztették az egyszerű életnek az értékeit is. Ezért a gyerekeiknek mindent meg akarnak adni. Az egyik oldala az, amikor azt mondja, ki akarom tanítatni a gyermekeimet is. Azzal az ábrándal van, hogy ha egyetemet végzett, akkor majd hasresnek előtte is kínálják a nagy fizetést. Nem így van. Innen nemrég került ki az egyik diák, két egyetemet végzett, mesterizett, mindene megvan, és hónapok óta keresi a helyet. Az egyik példát mondom, amikor bement jelentkezni, 606. volt. A másik baj, a szülő feláldozza a személyes életét, kapcsolatát, Istenét, mindenfélét azért, hogy a gyermekének minden meglegyen. Drága biciklije, drága út, és most csak itt történtekre gondolok, hogy kérdezték az egyik anyát, hogy hány gyermeked van, kettő, ha hol vannak, hát kimentek a somos tetőre. Kimentek, és az egyik biciklivel úgy száguldott, hogy szörnyet halt. Egymást érik az ilyenek. Megadja a szülő a drága kerékpár találja, de az életismeretet, az életértékeit, a környezethez való viszonyt azt nem adta meg. Vagy most az a 6 fiatal, ugye, akik gólyabáloztak. Ha a gyerek hajnalig akarja magát roncsolni egy kocsmába, több száz watt mellett, hát akkor roncsolja. És ha autóra van szüksége, hát legyen úgy. És akkor mi a végeredmény? Hogy egyik a föld alatt, másikra kinéz a 20 esztendő börtön, többi kómába, hát ez honnan indul el? A szülőktől.
És mi lenne a megoldás?
A szülőknek kellene először önmagukra ébredni, hogy mit akarok, hova engedem a gyermekemet. Személyes légkört, otthont, hazát biztosítsak is a szülőfődnek, a teremtett világnak a szeretetét. És mindezt Istennek a bizalmába, Istennek az örömébe éljem le. Tehát Isten, család, otthon, haza elé nem kerülhet semmi, sem kényelem, sem pénz, sem karrier.
Milyen előadókat hívtak az előadás sorozatra?
Most egy ünnepre meghívtunk egy pár olyan embert, akik már a tandíjat megfizették, és látják az életnek az értékét, hogy az életnek az igaz értéke az a minőség, ahol a személy, az Isten kapcsolat, az ember kapcsolat, a teremtett világgal való kapcsolat szépen kibontakozhat. Vagy pedig az önző, kapitalista, mindenkit félreverő helyett próbálnak visszavezetni az egymásra figyelő kaláka, vagy tehát elhozzák a kommunista idők előtt levő gazdasági próbálkozást, amiket próbált a hangya éltetni, hangya szövetkezet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát rövidesen ezekből az előadásokból hallhatunk részleteket, elméleti, fogalmi megközelítést, történelmi példát, és személyes vállalkozói élettörténeteket, melyek alakulása nagymértékben függött az Istennel való kapcsolattól. Tartsanak velünk! A következő néhány percben Bazsó Dombi Attila előadásából hallhatnak részleteket.
A közösségi gazdálkodás hagyománya és lelkülete. A motto, Loyolai Szent Ignáctól vettem, kevesen tudják, mit hozhatna ki belőlük Isten, ha egészen az ő gondviselésére bíznák magukat. Én vállalkozom, vagy mi vállalkozunk? Így a megtérő megtapasztalhatja, Jézusnak adva életét nem ő szegődik Jézushoz, hanem Jézus szegődik hozzá. Az Úr saját értékrendje szerint mérlegeli emberi, keresztényi, de vállalkozói törekvéseinket is, hogy azok megfelelnek-e az ő mércéjének, nevével és szelíd hatalmával igánkat húzni, mellénk szegődhet-e vagy sem. Világviszonylatban ugye a Szentlélek vezeti a keresztényeket, ha a keresztények engedik magukat, és évtizedek óta érzik a keresztények, hogy ez így nincsen rendjén. Teljesen el akarnak bennünket emberteleníteni, nem akarok itt most összeesküvés elméleteket idézni, hogy miért, meg kinek az érdekéből, stb. Ez nem is ide tartozik. A lényeg az, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat és vezeti a keresztényeket. A katolikus egyház az egyetlen olyan közösség vagy intézmény, ha úgy tetszik, amelyik hogy nem fennmaradt. Közérthető és messzire mutató célja kell legyen a keresztény vállalkozónak. Azaz, akár mi történik, akár milyen társadalmi berendezkedés legyen, kommunizmus vagy vakkapitalizmus, eközben a keresztény vállalkozó, akit Jézus és a Szentlélek vezet, meg kell találja azt a vágányt, hogy Isten akaratának tetsző módon vállalkozzon. Sokszor nyilván akadályokba ütközünk, mert a környező világ nagyon ritkán vevő a jézusi értékrendekre, a jézusi lelkületre. Azonban érvényesül az, mint a járom esetében, ugye, hogy amint ketten húzzuk az igát Jézussal, úgy járunk, mint a viccben az egér és az elefánt, hogy fú, milyen nagy port vertünk, mondja az egér az elefántnak a hátán, miközben mennek át a hídon. Tehát Jézus húzza velünk a vállalkozásban is az igát. Ugyanakkor egy közösségben is, egy vállalkozásban is, amelyet közösségi akarunk alakítani, fontos, hogy ugyanúgy, mint Jézusnak a legközvetlenebb környezetében, és utána pedig ennek a példájára az egyházban közösen ünnepeljenek. És keresztény jellegű ünneplés is legyen a vállalkozásban. És ezt nyilván nem külső sémaként, amiben erőszakkal be kell tuszkoljuk magunkat és egymást, elsősorban magunkat, hanem belülről fakadó szabad, nem csak indítatás, hanem saját magunk számára a legfontosabb dologként. A keresztény vállalkozás a világban szinte elszigetelt oázis. Viszont kifele a világ fele világi módon gondolkozó cégekkel kell normális körülmények között, illetve természetes körülmények között teljesítsen a keresztény vállalkozás is. Márpedig zsákba macskát nem árulhat a keresztény vállalkozó, tudnia kell a partnereknek, hogy mi keresztény módon gondolkodunk. Az önismeret. Jézusnak az útmutatása szerint minden embernek először kötelessége saját magát megismerni. Ki vagyok én? Abban az esetben, ha én tudom, hogy Isten mit álmodott meg rólam, akkor a lehetőségeken belül sokkal inkább tudok válogatni, hogy minél inkább Isten akarata szerint éljen meg az alkalmazotti, vagy ha olyan helyzetben vagyok, akkor a vállalkozás tulajdonosi minőségemet is, és csak olyan dolgokkal akarjak foglalkozni a vállalkozásomban, csak olyan dolgokat műveljek a cégemben, ha úgy tetszik, vagy egy társulással, ami Isten akaratával nem ellenkezik, amihez Isten adhatja a nevét. Radar. Meg kell tanítani őket az idők jeleit olvasni. Hát nyilván maga Jézus felrótta a zsidóknak, hogy mindenből tudnak olvasni, de az idők jeleit, amikor a maga messiás közöttük jár, azt nem veszik észre. Tehát mi is az idők jeleiből olvassuk, hogy valamilyen erők el akarják emberteleníteni az embert, ez az egyik, és a másik pedig, hogy az biztos, hogy a gyökereitől el akarják szakítani. De miért? Mert akkor manipulálhatóvá teheti. Amennyiben az ember tudja, hogy kicsoda ő, tehát tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, Jézus a vezetőm, a Jézus által vezetett vállalkozásban vagy közösségben dolgozom, ne adj Isten, tudom azt, hogy Jézus után 1000 évvel, és mostantól visszaszámítva másik 1000 évvel ezelőtt volt egy szent család, ugye, amelynek a tagja Szent Imre herceg, ők milyen értékrendet tartottak fontosnak, akkor sokkal inkább biztonságban érezhetem magam, mert tudom, hogy kibe és mibe kell fogóznom. Életerő. Hálás vagyok Jézusnak, hogy ezt a párhuzamot, ezt a példát a járom hasonlattal megmutatta számomra, mert abban az esetben, hogyha a Szentléleknek átadjuk magunkat, és átadjuk a vállalkozásunkat is, és hát Jézussal együtt éljük ezeket a dolgokat, ezeket a pillanatokat, és a napokat, a heteket, hónapokat, éveket, akkor hát elég komoly támogatói hátterünk van. Annyira komoly támogatói hátterünk van, hogy attól függetlenül, hogy Európai Uniós, meg egyéb ki tudja milyen megfontolásból kiírandó pályázatok mellé sorolt sok százezer eurós vagy millió eurós pályázati források elmaradása esetén is az ilyen támogatói háttérrel biztos, hogy megfelelő megfontolással a keresztény vállalkozó is tud mit kezdeni magával.
A hangyaszövetkezetről, mint működő gazdasági modellről Hunyadi Attila beszél.
Én is köszönöm a meghívást. Amiről beszélni szeretnék, az egy olyan vállalkozási modell, amely egyetemes, tehát a világon mindenhol működik. Több mint 700 millió tagja van a szövetkezeti mozgalomnak a világon, és most már több mint 160 éves a története. Amikor a szövetkezeti modell megalakult a 19. század közepén, hát olyan emberek alakították meg, akik egyértelműen a szegény munkásrétegek közül származtak, vagy a szegényebb munkásrétegekkel, illetve a parasság körében éltek, működtek orvosokként, tanárokként. Azt lehet elmondani a szövetkezetről, hogy a bármilyen üzleti vállalkozáshoz képest a szövetkezet értékközpontú, emberközpontú. Na most ez a modell elterjedt, az Osztrák-Magyar Monarchiában is elkezdett terjedni, és a századfordulóra már országos szervezetek alakultak ki, sőt 1895-ben egy nemzetközi szövetkezeti szövetség is megalakult, és ez 7 alapelvbe foglalta a szövetkezeti elveket. És ezek közül a legfontosabb az önkéntesség, önkéntes társulás, az önsegélyezés és az önkormányzatiság, önigazgatás. Tehát ezek az emberek fölismerték azt, hogy nem várhatják kívülről a segítséget, egyedül a Jóistentől és önmaguktól, és ezt önszerveződő módon megvalósíthatják saját egyesületeket, szövetkezeteket alapítva. Itt nagyon fontos a személyes és az egymás iránti kölcsönös felelősség, és az egy tag, egy szavazat által kifejeződő demokrácia, és az, hogy nem felülről vezetik a szövetkezetet. Még egy valami, amiben az átlagos vállalkozásban különbözik, hogy a profitját, mármint a jövedelmét, a szövetkezet mindig alapszabályszerűen képzési, oktatási, kulturális és szociális létesítmények létrehozására fordítja. A századfordulón volt egy nagy fejlődési hullám az erdélyi szövetkezeti mozgalomnak, ezt a Magyar Földművelésügyi Minisztérium is támogatta a Székely akción belül, tehát elmaradott területek fejlesztéséről volt szó. Említettem, nem felülről vezetik, ezt a helybéliek irányítják. Tehát, hogy a legtöbb gazda tagja volt, és volt egy könyvelője, meg egy elnöke. Hát mondták is annak idején, ugye a fejőszék az háromlábú volt, és ennek az allegóriájára mondták, hogy a falu gyakorlatilag három lábon áll, az egyházon, az iskolán és a szövetkezeten. Sajnos ezt a hármas egészt kibillentette a kommunizmus, megszüntette, és a Szentléleknek köszönhetően legalább az egyház egy lábként, kacsalábú forgó közösségekként fennmaradtunk. Trianon miatt itt gyakorlatilag a felére esik a vállalkozások száma. Erős központokat alakítottak ki, gyakorlatilag ezért csökkentették tudatosan felére, hogy megerősítsék. Tehát sokszor össze kell húzódni ahhoz, hogy be kell gubozni ahhoz, hogy átvészeljük a nehéz időket. Viszont növekedés is van, például a tejszövetkezetek száma a gyakorlatilag a nulláról több mint 140-re emelkedik. A tejet, amit azelőtt különböző uzsorások vásároltak fel, a szövetkezeti központok előbb hát fuvarral, vagyis szekérrel, majd Ford gépkocsikkal a 20-as, 30-as években beszállították Székelykeresztúra és Marosvásárhelyre, és ezek a tejtelepek máig léteznek. Ezeket akkor építettek szövetkezeti tőkéből, és gyakorlatilag azt jelentette, hogy sokkal több pénzt tudtak kifizetni a tejtermelő gazdáknak, mint azelőtt. Azért van szükség szövetkezetre, hogy ne csak önköltségi áron, vagy ne önköltségi ár alatt kelljen értékesítsük a termékeinket, hanem kapjuk meg, és ebből tudjunk félretenni, tegyük be a szövetkezetbe, mert a szövetkezet az iskolát és az egyházat támogatja. Viszont cserében a püspökségek és plébániák természetesen támogatták a szövetkezetet. Ha megnézzük a névsorokat, a legtöbbször vagy a szövetkezet könyvelője, vagy a szövetkezet elnöke volt a helyi plébános, vagy lelkipásztor. És a tanító pedig a könyvelő, vagy a jegyző, stb. Ezek a központok lapokat is, folyóiratokat is kiadtak, évente jelent meg a hangyanaptár, már akkor márkázott termékeket állítottak elő, korabeli reklám, hogy szövetkezők csak Transzilvánia szövetkezeti vajat fogyasztanak, és valóban például a bukaresti piacnak a felét a székelyföldi tejszövetkezetek látták el vajjal. Ott van, hogy napi 5 tonna vajpiacnak a felét, 2,5 tonnát a székelyföldi szövetkezetek szállítottak Bukarestbe, és később a konstancai kikötőn keresztül Görögországba, Palesztinába és Angliába. És amiről még nem beszéltem, ugye, de ez gyakorlatilag kiegészítette a szövetkezeti hálózatot, az a hitelszövetkezeti hálózat, amely biztosítási ágazatot is fenntartott. Minden magyar gazda a kisebbségi magyar egyházak biztosító intézeténél, a Minerva biztosító részvénytársaságnál biztosít. Tehát a szövetkezetek közvetítették az akkor is kötelező tűzkárbiztosítást, és felismerték a püspökök meg a szövetkezeti elnökök, hogy nem kell ezt különféle nemzetközi biztosító intézetekhez befizetni. Mi lenne, ha mi magunk alapítanánk, és akkor a történelmi egyházak, a katolikus, a református és az unitárius egyház összetette a részvényeit, és megalapították a Minerva biztosító részvénytársaságot, amelynek a helyi fiók szervezetei a hitelszövetkezetek és a hangyafogyasztási szövetkezetek voltak. Sokkal méltányosabban becsülték fel a károkat, sokkal emberségesebben térítették a kárt. Erről egy Tamási Áron novellát lehetne idézni, hogy egyébként a részvénytársaságok biztosítói hogy pöktek a kárra, hiszen nekik az volt az érdekük, hogy ne fizessenek vissza semmilyen kárt, ha megtörtént a tűzvész is. Mindig megpróbálták rásózni, hogy biztos, hogy akaratlagos gyújtogatás volt, és ezért nem fizettek. A Minerva viszont mindig emberségesebbe viszonyult. A tejszövetkezeti hálózat pedig úgynevezett szeparátorokat osztott ki kedvezményes vagy kamatmentes hitellel a tejszövetkezeteknek. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem kell az egész tejmennyiséget beszállítani, mert akkori viszonyok között fölösleges volt, sőt, miért szállítani kétszer benzinköltséggel. Csak a tejszint fölözték le, a tejszint szállították be, hiszen az a proteindús, kazeindús termék, a leeső savó pedig a falun maradt, és azt pedig sertés hízlalásra használták. Tehát a mellékterméket is felhasználták nagyon gazdaságosan. És akkor ugye a bécsi döntés után 40-44 között itt Észak-Erdélyben magyar rendszer volt, 44-től gyakorlatilag Romániában, 45 márciusától kommunista rendszer van, és a kommunista rendszer 3 év alatt beszüntette, beolvasztotta, tönkretette a szövetkezeteket. Több mint 1100 magyar szövetkezet létezett. És akkor zárszóként a Rerum Novarum enciklikából szeretném idézni, ez egy 100 szövetkezeti lap, ez volt az első 1910-ben, és ebben is már a szászok is feltüntették ugye ezt az evangéliumi idézetet, hogy amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettétek, velem tettétek, Rerum Novarum idézi a Máté 25:40-et, hasonló szellemben én is köszönöm, és segítsetek magatokon, de közösségben, és kérve az Urat, hogy velünk legyen.
A következő percekben Máté György marosvásárhelyi vállalkozó tanúságtételét hallhatják.
Köszönöm, Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntelek titeket! Hát én tanúságtételt jöttem tenni elétek. Megpróbálom elmagyarázni, mi történt 90-től errefelé az én cégemmel, tehát saját magammal, a családommal. Ezt szeretném azt mondani, hogy én és a feleségem 89-ben esküdtünk meg. Hát mi annyira szegények voltunk, hogy el nem tudom mondani. Szóval oda költöztünk anyósomékhoz. A kis pénzüket próbáltuk egy-egy edényre, egy valamire összetenni. A vállalatnál, ahol dolgoztam 10 évet kommunista időben, hát hogyha a lakás kellett volna nekem, akkor egyszerűen kérvényt kellett volna beadni. Tehát kérvényt, hogy majd valamikor, amikor sorra jutok, persze a kommunista gyerekek jutottak elsőleg, nem én. Akkor ilyen volt pénzed, mert nem működt a dolog. Kezdett bennem mozogni az, hogy kéne vállalkozni, kéne kereskedni. Én nem mondom, nem voltak előzmények előtte, az országba kezdtem el, Temesvár, Orávica, stb. Szucsáva. De 90-ben, ahogy megnyíltak az utak, nekem nagyon jó munkahelyem volt a vásárhelyi bútorgyárban, irodában dolgoztam, 9-10 ember a kezem alatt. Nagyon könnyű volt akkor parancsolgatni, úgymond. De én akkor is valahogy úgy próbáltam, hogy már 20 évesen ilyen 60 éveseknek dirigálni azért nem éppen könnyű, azok okos emberek. Nem éppen úgy van, hogy te most azt mondta nekem a főnököm, hogy ez. A közben elkezdtem Magyarország jutakot, a kereskedés nagyon jól működött, konszignációba kezdtük eladni az árat. Először piacon, aztán majd konszignációba. Nagyon ügyesen fejlődött a dolog, persze úgy működött, hogy minden kicsi pénzt visszafektetni. Hát én nem merem azt mondani, annak idején cigarettáztam buta fejjel, de a legvékonyabb cigit szívtam, a legolcsóbbat, nem ahogy ki vagyok én. Így gondoltam, hogy ezt így kell csinálni. Persze jött a gyerek is, szerencsém volt, hogy a feleségem katolikus volt. Együtt valahogy esténként elkezdtünk imádkozni. Ez a most segíts meg Mária, a feleségem tudta, úgy éreztem a hatását valahogy, hogy ebből kifolyólag is a kettőnk között, amit lehet hallani a mai világban, egy rossz szó nem volt, úgymond, csúnyát beszélni, vagy tudom is én valahogy megbeszéletlenül a szeretet úgy működött közöttünk. Munkahelyemet ott hagytam, és nekifogtam a vállalkozás, a kereskedésbe, először mint bár, aval bebuktam. Úgy látszik, a sors is így akarta, jó Isten, vagy így akarta, hogy ne italt kell eláruljak, mert nem tudom milyen kávékat, cigarettákat, hanem próbálják nekifogni a kereskedésnek, úgymond a női divatárunak. És próbáltam a környékről, a lengyelektől, a törököktől árut hozni. Annyira gyorsan és jól ment az egész áru, hogy elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mi fog történni majd velünk, mikor kipakolnak a bérleti helyiségekből. Mi lesz majd velünk? Egész végig úgy bennünk működött az, hogy nem vagyunk azok, a ki vagyunk mik. Egyesek közülünk kezdtek kinőni ilyen autó, meg nem tudom milyen bulik, meg nem tudom milyen, ne. Között ugye a családban megmaradt a sógorokkal, sógornőkkel, működtek a születésnapok, az ilyen ünnepségek. Ebben az időben olyan vasárnapi templomba járok voltunk, az azt jelentette, hogy hát minden vasárnap a gyerekkel lementünk a kislányunkkal a templomba, kezdett már működni a reggeli, déli, esti ima, és valahogy szerettem volna, hogyha megtehet volna az asztalunk is. Volt egy elég jó nagy asztalunk, úgy kívántam volna, hogyha sok gyerek lett volna, mint annak idején. Mivel, hogy elvált szülők gyerekei vagyok, úgy valahogy a család hiányzott. Ez egy olyan összekötő erő, most már tudom, hogy mit jelent az, de annak idejű rém lett bennem, hogy ebbe az irányba kellett elmozdulni. Következett egy olyan év, hogy 1997, amikor Románia szinte csődöt mondott. A valutának a háromszorosára szökött, bezártuk a bérelt üzletünket, és nem tudtam, merre felé menjek. Az üzletemet elmentem, hogy adjam le, és útközben kiszólít előmbe egy ember, hogy gyere, ígyunk meg egy kávét. Elbeszélgettünk, azt mondta, ne add az üzletet, hogyha mégis le akarod adni, majd átveszem én. Persze, hogy nem vette át, de valahogy én rájöttem később, hogy ez valaki, egy olyan lökéseket kaptunk hátulról, hogy olyan életbelenyúlásokat, amik adott pillanatban, amikor rosszat tettünk volna, rossz irányba haladtunk volna, valaki egyet-egyet lökött rajtunk, vagy kimentett, vagy valami hasonló. 97-ben még hozzátűzném azt, hogy a nehézségek alatt be voltak zárva az üzletek, az imák és a könyörgések azok nagyon szívből jövők kezdtek lenni. Szívesen emlékszem azokra az időkre, amikor úgy szívből tudtam imádkozni. Én is, tehát az egész család. És ennek megjöttek a hozadékai is, úgy látszik. Kinyíltak a távol-keleti utak, elsősorban a közel-keleti Szíria, után majd Tájföld, India, Kína. Ezekben az országokban is vannak minőségi áruk. Arra gondoltunk, hogy olyan árut próbáljunk hozni, ami másnak nincs. És egyszerűen minőségi. Persze, hogy a konszignációból kinőve, ahol senki se vállalta úgymond a garanciát, a mi árunk mindig olyan volt, hogy visszaváltottuk, hogy hibás volt. Na most úgy elképzeltem volna, hangok hallottak, hogy hát, hogy 99-2000-re eladók lesznek valami üzletek. Kezdtem pénzt úgy, amennyit tudtam kisporolni, félretenni. Csodák csodája délután, hát egy ilyen szép őszi idő volt szeptember, és a Csonka torony felé sétálva, hát eszembe jutott, menjek el a plébániára is, hagyok ott egy tetetős összeget, de ez így, nem tudom, így jött. Volt nálam pénz, elmegyek, leadom, és ugyanúgy sétálok visszafelé, majd fel a Bolyai utcán, és leszólít egy hölgy, egy ismerős, akinek konszignáció volt, és azt mondta, Máté úr, nem venné meg az én üzletemet, nem venné át. Mint cég, szerződésben vagyok az állami tulajdonossal, ők eladnák, én meg nem tudom megvenni, a férjem nem áll mellém, nem venné meg. Nekem még evasam se volt, mert az egész szárom az úton volt, mint a tengeren. Két konténer áru a tengeren volt, hát belevágtam, azt mondom, legyen. Na hát így sikerült az első üzlet. Kezdtem gondolkodni, ne tegyem ezt rendbe, mert hát, hogyha meg lesz egy második hullám is. Nem telik el sok időm, egy olyan 3 év, és mit ad Isten, annyira nehéz volt üzletet venni a főtéren, hogy hiába volt pénzed, mert ismeretség nélkül nem működött. Azt mondták, hogy itt magyar ember, biztos a főtéren nem ezzel. És valahogy úgy kibögtem a számomval, hogy így jött, hogy nem baj, én a jó Isten segítsége megpróbálom. Így is lett. Bejött a második üzlet. Most már, ha elmondom azt, hogy a harmadik üzletet pénz nélkül vettem meg, és mind nagyobbak és nagyobbak voltam, mint amire én számítottam, ez valahogy nem lehet elhinni, valahogy lehetetlenség. Elmondom azt nektek, hogy az, hogy korrekt vagy, nagyon úgy néz ki, hogy buta vagy. Nem nyerő a mai világban, tehát nem vagy menő. Az én kollégáim olyan jó dumájuk volt, ügyesen haladtak, és jó észforgásuk volt, mindig úgy forgatták az eszüket, azt mondtam, nem baj. Egy váltó következett volna, akinek váltottunk pénzt, és valami 400 dollárra elszámolta magát, akkor nagy pénz volt, óriási pénz volt. Na, ha elszámolta magát, szóval a kollégámnak ti is váltottatok, hát számoljátok meg a pénzt, mert nekem több van a kelletnél. Mindenkinek jó volt, rászorok a kínaira, ő meg úgy értette, hogy kevesebbet adott nekem. Na mondom, jó van, hogyha úgy van, megbeszéltem egy másik kínai valaki jobban folytott, és visszadom neki 400 dollárnyi pénzt. Na most elég az hozzá, hogy kaptunk egy karton kólát, meg stb. Én olyan hülye voltam az én kollégáim szemében, meg a kínai szemében, egyszerűen bolond. Hát ilyen nincsen, szóval. 96-ban kezdődött ez el, nem engedtem a kollégákat, hogyha több nadrágot hoztak véletlenül 10-zel, 20-szal, vagy szoknyát, vagy akármit, rögtön másnap vissza. Most a kollégák alvágtak vissza, te. Mi most visszaadjuk, de hányan nem csapnak be minket. De nem az a fontos. Most folyamatosan ezt az üzletet csinálva így, eljutottunk odáig, hogy a mai világban az én nevemre, hogy a telefonálok Kínában, nekem már ötküdnek, annyira ismernek már ott. A kollégák meg a nagy okosságukkal, spekulántságukkal úgymond, oda jutottak, hogy csak az én nevem keresztül kapnak árut, és a csőd szélén állnak. Írd, és mondd. Nekem Dacia volt ezelőtt 3 évig, szóval nem az volt a fontos, hogy én ki vagyok. Én az egész pénzemet visszafektettem, és rájöttem arra, hogy a pénz az pokol is lehet, hogyha nem tudsz normálisan bánni vele. A kollégáim egytől egyig elcsúsztak. Igaz, nem úgy volt semmiféle isteni dolog, tehát vallás semmi nem volt közöttük. Egyesek úgy húltak ki, hogy ki vagyok én, mások az autót vásároltak, lakást vásároltak, összebogozták magukat szexuálisan, a komolytalanság, a nem odafigyelés, és stb. Oda vezette őket, hogy egyszerűen kihúltak. Képzeljétek, valamelyik nap hozzávén ez a kollega, és elmondja, hogy te Gyuri, egyetlen egyszer lánya van, lányomnak annak idején lakást vettünk, később majd házat épített, de olyan kacsalában forgott. Most 400 000 eurós vállalkozást csináltam neki. Két szép szál gyerekük van, úgymond két kicsi unoka, a nagyapa, az én kollégám vigyáz rájuk a feleségével, hogy a fiatalok tudják végezni a dolgokat. És a dolgokat úgy végezték, hogy összebogozták magad ki, kivel. Hétvégi mulatságok, mert ez a felső 10 000 úgymond, ez így működik. Ott nem azt teszed, amit ők csinálnak, akkor ki csinálnak? Ha annyi az eszed, hogy azt tegyed. Na most a csaj is összebogozta magát, és a férje is, és a lánya szinte öngyilkos lett. És sírva azt mondta nekem, Gyuri, az egész pénzemet rátenném, csak valahogy mentse meg a családomat. Én úgy látom, a mai világban, aki szegényebb, az sok erőnyösebb. Mert tud kapaszkodni, mert tudja az, honnét indult el, úgy, mint én. Meg tudja becsülni azt a pénzt. Az, aki gazdag szülőknek a gyerekei, az nem tudja felfogni, milyen irányba kell haladni. Tisztelt a kivétel! Mindennapi templomba járó ember vagyok. Havonta gyónok. A napi rózsafűzér, a tévét szinte kikapcsoltam egészen. Itt az ember, az Isten központosága a legesnek fontosabb. Én így látom, hogy ez a jövő. Én úgy látom, hogy ez a járható út. A fiúkat tudom, hogy hát ők az autóval vannak el. Figyeljetek, nem tudom, milyen kocsit nem tudnák venni. Én úgy látom, azt a pénzt nem oda kell adni. Én úgy látom, vannak olyan gyerekek, akik nem vesznek holnap. Nem az a fontos, hogy milyen autóban ülök bele, mert akkor is ember vagyok. Ha nekem a jó Isten adott pénzt, és értelt az asztalra. Nem igaz, hogy más is kell legyen. Így látom én a dolgot. Én azt mondom, ha valamikor ti majd egyszer vállalkozók lesztek, így próbáltok valahogy ebbe az irányba gondolkozni. Köszönöm szépen.
Kuti Zoltán udvarhelyi vállalkozó tanúságtétele következik.
Engem mindig amellett, hogy csináltam az iskolát, foglalkoztatott nagyon az, hogy pénzt keresek. Akkor kezdődött Magyarországon a privatizáció. Magyarországon úgy történt a magánosítás, a privatizáció, hogy belföldi magánszemélyek, tehát magyar állampolgárok kedvezményesen vásároltak részvényt egy bizonyos számban, és ezt megvehettem én fél áron, mint amennyire adták külföldi befektetőknek. Tehát az ember összegyűjtött 10-20-30-50 egyetemistát, sorba állította, a nevükre meghatalmazást csináltál. Így lehetett pénzt keresni. Ez volt az első helyen az életemben. Közben időnként kezembe vettem a Bibliát, de mivel, hogy Jézus, amit mondott az evangéliumokban, úgy éreztem, hogy nekem túl korán van, vissza is tettem a Bibliát. Megnéztem egy filmet egy alkalommal, Zeffirelli film, Assisi Szent Ferencnek az élete. És az a rész, amikor az ablakon kezdte kidobálni a pénzt, a tévét kikapcsoltam. Tehát ez pontosan a fonálka, az ellenkezője volt annak, amire én feltettem az életemet. Aztán Magyarországról kezdődött Romániában a privatizáció, hazajöttem, megkeresett pénzt, mind befektettük ingatlanokba itthon. Nagyon sokat dolgoztam, nagyon sok pénzt kerestem, de ugyanakkor, amiért csináltam, az az volt, hogy ezt azért teszem, hogy egy szép napon én boldog lehessek. Szabad lehessek attól, hogyha ha nem muszáj, akkor nekem dolgozzak, szabad lehessek attól, hogyha nem akarok venni egy autót, azt megvehessem, de a várt eredmény, hogy én maradéktalan boldog legyek, ezt nem hoztam. Ellenkezőleg nyomorultnak éreztem magamat. Semmiképpen nem elégítette ki szívem, lelkem igényét, az, hogy nekem pénzem van. De Isten igazából abból fakadóan, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztam, igaz kapcsolatom nem is volt. Ott egy pár évig barátnő, szakítottunk, fél évig, évig szabad ember voltam, utána megint egy pár évig barátnő, megint szakítottunk, és 37-38 évesen, 4 éve igen, azon ébredtem fel egy újabb szakításnál, hogy ezt én így folytatom, akkor Isten kegyelmében, ha megérem, akár lehetnék 60 éves is, akár lehetnék 50 éves is, lehetnék 70 éves is, és még az életemben semmi nem történt. Hát semmi nem történt. És ez volt az a pont, amikor én elköltöztem arról a helyről, ahol közösen laktunk, párommal, és az albéletemben minden este hangosan imádkoztam egyet Istenhez. Nagyon nehéz volt akkor, azt megemészelem, hogy 20 éves koromban azt a célt tűztem ki magamnak, hogy mi ötön vagyunk testvérek, akkor nekem 6 gyermek kell, és 38 éves koromban sehol voltam. És ez igen-igen nagy törés volt az életemben, ugyanakkor édesanyám is 2 éve most már meghalt, nagyon-nagyon beteg volt akkor, és nehéz időszak volt. Ugyanakkor akkor hoztam meg azt a döntést, hogy eddig, ahogy csináltam, úgy biztosan tovább az életemet csinálni fogom. Hogy hogyan fogom csinálni, azt nem tudtam, nem tudom, nem tudtam, ez volt akkor bennem, de hogy hogyan nem, azt pontosan tudtam. Tehát úgy nem, ahogy addig, az biztos. Minden este hangosan imádkoztam Istenhez, és bár életemnek a legkeményebb, legnehezebb időszaka volt, úgy emlékszek vissza erre az időre, amikor minden este hangosan imádkoztam, és a Szentírást, az egész Bibliát elejétől végig nem, de az összes evangéliumot és leveleket, ezt elejétől végig igen, elolvastam. Úgy emlékszem vissza erre az időszakra, hogy életem paradox módon egyik legboldogabb időszak. Olyan közel jött Isten, hogy sírta mindegy kicsi gyermek, aki árva. És ez nem egyszerűen, hanem nagyon sokszor. Megmutatta Isten azt a kegyelmet, felvillantotta bennem, hogy milyen szerencsés ember vagyok, hogy abban a családban nőhettem fel, amelyikbe beleszülettem. Milyen szerencsés ember vagyok, hogy a családom együtt van, egyben van. Isten megmutatta azt, hogy nyomorúságomban én hozzá kiálltok, mert úgy érzem, hogy az életem teljesen vakvállányom van. Megmutatta, hogy mekkora nagy kegyelemben van a részem, hogy egyáltalán létezem, van családom, vannak barátaim, és hogy adott nekem talentumot, egy csomó talentumot. Ezt a döntést hívják annak, hogy Isten felé fordulsz és megtérsz. Hogy látom ma a vállalkozások helyzetét itt nálunk, Erdélyben, Romániában, vagy milyen lehetőségeket látok, hogyha ma kezdeném el, akkor mit csinálnék? Ugye az ember, hogyha kapcsolatban van, tehát csinálja ezt a mindenféle cégeket, adok-veszek, részvényeket, adok-veszek, kereskedek, az ember elszakad valóságtól. Az, hogy egy részvénypapír, az fikció, az vagy van, vagy nincs. Manapság már pénz is ugye azon túlmenően, hogy van bankjegy, van pénz, van bankkártya, tehát már nincs pénz, ott van a bankban, egy fikció. Azt akarom mondani, hogy ha ma én elkezdenék egy vállalkozást, mert ugye az ember örökké tervez, Isten végez, de az ember mindig tervez, mindaddig, amíg az Úr engedi. Soha nem szabad kihagyni azt a lehetőséget, hogy te konkrétan az anyaggal kapcsolatban legyél. Megkapálunk egy kicsi földet, ki van mutatva fehéren, feketén, hogy egy családnak, egy öttagú családnak 100 négyzetméteren megterem annyi zöldsége, málnája, epre, ami egész évi szükségletet fedezi, és még nekem is tudott adni. Nagyon-nagyon fontos a szellemi táplálékon kívül, hogy azt tegyétek, amit annak idején a nagyanyáitok, nagyszülők, szülők ettek. És ezért nem egységes, hogy egy évben két hetet dolgozni, hogy annyi zöldség, gyümölcsöd legyen, hogy a szomszédnak is tudsz adni. Nagyon-nagyon fontos. Van egy gyermekem, Anna, 3,5 éves. Mit adsz neki enni? Ugye elmész az üzletbe, amit akarsz adni enni, ez körülbelül ahhoz hasonlít, amit te kapsz szellemileg enni kint a tévétől. Tehát amit megesztek, amit megeszünk, sajnos, nagyon nagy problémák vannak. Arra tudlak titeket biztatni, hogyha én ma valamit vállalkoznék az Úr kegyelmében, és ha még vállalkozok, én arra tudlak titeket biztatni, hogy nem kell sajnálni az energiát, nem kell sajnálni a kényelmet. Én egyik oka, amit vállalkozni kezdtem, a kényelem. Azért, hogy a lustaságom érvényesül. A kényelem. És rájöttem, hogy ez a kényelem engem meg tud vírkolni, meg tud ölni. Ez a kényelem akarása, ez engem meg tud ölni. Nyáron elment a család rokonság nyaralni. Úgy testvérekül, nagyon jó volt. De elmondhatom nektek azt bátran, hogy a barátommal karöltve voltunk takarni. Összeszedtük a bálnákat, mert tartunk állatokat is. És az a napon, amikor takartam, bár nagyon szúrt a bála, nagyon nehéz munka, nagyon vágja a bálakötő a kezedet, ugye felrakunk egy csomó szénát, meghordoztuk, rakosgattuk, sokkal-sokkal összehasonlíthatatlanul boldogabb nap volt, mint az, amit a tengerpartján töltöttem a sütet fel a nappal a hátam. Nekem a jövő hogy néz ki, ha az Úr engem értett? Azt szeretném, hogy egy kicsi farmom legyen, ahol beállok a tehének a segíbe, amit mondott az előbb a... hogy Lazi atya, hogy nem azt akarom mondani, hogy állj, én meg azt akarom magamnak mondani, hogy igenis, nem probléma az, hogyha én az állatok mellett a gyermekemnek tudok tyúkot mutatni, nyúlat mutatni, meg tudja azt simogatni, és hozza ő is a színát. Ezzel azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon komoly, halálosan komoly dolog. Azzal kapcsolatban, hogy édesanyám rákos beteg volt, voltunk ki Magyarországon az Országos Onkológiai Intézetben. Én ott láttam, hogy milyen nagy nyomorúság van. Az emberek milyen nagy nyomorúságba tudnak kerülni. Azért, mert olyan az életmód, olyan az életmódod, olyan az életmódom, olyan az életmódunk, amilyen. Tehát én, hogyha ma vállalkoznék, tehát rövidre zárva, én mindenképpen csak ebben látom az én boldogulásomat, az én jövőmet. Miért? Lépünk egyet vissza 89 előtt. Elmentünk a kollektívbe, dolgoztunk, takartunk, azért, hogy a munkák gyümölcsének a 40%-át nem kapjuk. Ma nincs kollektív, a terület a miénk, és gyomos a nálunk. Akkor hol van a probléma? Mi a jövő szerintetek akkor? És ez nagyon komolyan beszélgetek. Arra a fikcióra, amit én pénznek hívok, arra nekem az egészségem lehet, hogy rá is ment. Nem az ellen beszélek, mert ugye Jézus azt mondta, hogy nem azt akarom, hogy kivegyem a világból, nem ezt akarom. Ha valaki elhívást érez, hogy vezessen egy vállalatot, azt vezesse. Csak azt akarom mondani, hogy az egészséges szellemi táplálék mellett nagyon-nagyon fontos az egészséges testi táplálék. Köszönöm szépen!
Következtetések, összegzések és buzdítások Bazsó Dombi Attilától és Hunyadi Attilától.
Viszonylag sokan, ahhoz képest, hogy milyen időket élünk és milyen szemléletet próbálnak propagálni különféle csatornákon, ettől függetlenül sokan barátok, vagy esetleg ilyen kis közösségeknek a tagjai évekkel ezelőtt is már eldöntötték, hogy vesznek egy-egy darab földet, azon néhány állatot legeltetnek, a földön megtermelt különféle terményeket saját maguk céljára használják fel, amire nem kell pénzt kiadjanak, amiben nincsen olyan rizikó például, hogy nem tudom én milyen kémiai anyagokkal, permetezőszerekkel és egyebekkel kezelték, ami a megbetegedéseknek a nagy kockázatát hordja. Tehát gyakorlatilag ilyen kicsi embrionális csíra szinten van egy elmozdulás. De ez nem azért van, ez az elmozdulás, mert ezt valaki segíteni a jó Istenen kívül. Ez csak azért van, mert az ember szembesül az időknek a problémáival, elkezd olvasni az időknek a jeleiből, és rá kell döbbenni arra, hogy egyszerűen nincsen más lehetőség, csak a Jóisten, mi és a Föld. Az alulról kezdődő szerveződéseknek az az óriási előnye, hogy nem tudnak felülről beleszólni úgy, hogy eltérítsék olyan irányba, amire aztán ráterhelődhetnek, hogy aztán ők kizsákmányolják, stb. Tehát most van az az alkalmas idő, amikor megfelelő ítélőképességgel, a megkülönböztetésnek az adományával, és megfelelő jóindulatú, és garantáltan Isten ügye, és nem mellékesen, hogy a nemzet ügye érdekében elközeledett személyek összefogjunk, zsákba macskát ne áruljunk egymásnak, és itt az idő, amikor kell lépni, mert ha most nem lépünk, akkor, hogy is mondjam, mikor bejön a Codex Alimentarius, tehát Amerikában ezt megszavaztatták a parlamenttel, hogy nem az Európai Unióban a romániai kormány volt az első, amelyik önkéntesen bevezette 2013-tól. 3 év múlva a ház előtti ágyásban nem lehet termelni a nagyapámtól kért, vagy a nem tudom milyen szomszédtól, vagy a barátomtól, vagy akárkitől kért vetőmagot, csak a rendszer által génkezelt vetőmagvakat. Na most, a Jóisten soha nem hagyja el a gyermekeit. Tehát most van az az idő, amikor lépni kell, mert ha megfelelően kibontakozik az, amire vezet bennünket a Jóisten, akkor meg tudjuk előzni ezeket. Utólag is biztos, hogy kezd velünk valamit a Jóisten. De most van az idő.
A legfontosabb ez az önszerveződés, az önsegélyezés és az önigazgatás, tehát hogy olyan kis társadalmi sejtek, intézmények jöjjenek létre, amelyek nem a mindenható államtól függnek, hanem próbáljunk meg önellátásra berendezkedni, de ezt ne egoizmusként, önfelmagasztalásként értelmezzük, hanem közösségben, ugye, ahogy Jézus is mondja a példázatában, ahol 2-3-an összegyűltök az én nevemben, én is veletek vagyok. És akkor jöhet akármilyen Codex Alimentarius, bármilyen utasság, önszerveződő módon, összetartással, szolidaritással ezeken túl fogunk tudni lépni, és azt se felejtsük el, hogy nem világi kincseket, hanem olyan kincseket gyűjtsünk, amiket nem tud ellopni semmilyen rendőrség, hanem a szívünkbe és a lelkünkbe, meg az elménkbe gyűjtsük a kincseket, és ezt Jézus és a Szentlélek közösségében egymással megosztva biztos, hogy mindig kiutat találunk.
Az ünneplés része az emlékezés, a találkozás, a megosztás, de egy élő közösség felméri a jelent, az idők jeleit és az életet védve tervez. Én kérem az Urat, hogy engedje tovább terebélyesedni ezt a mustármagból kihajtott fát, és imádkozom, hogy közösségünkre, népünkre vonatkozva megismerjük az Úr akaratát teljesen, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel, hogy hozzá méltón éljünk, minden jó tettben gyümölcsöt hozzunk és gyarapodjunk Isten ismeretében. Szilárdítson meg minket dicsőségének hatalmas erejével, hogy mindvégig kitartsunk és álhatatosak legyünk. Örömmel adunk hálát az Atyának, hogy részünk lehet a szentek örökségében, és szeretett fiának az országában élhetünk. Amen. Adásunk végén köszönöm figyelmüket. Fekete Krisztinát és a Mustármag Megújulás Szolgálat Én népem öltöz erőbe című adását hallották. Legyenek áldottak a viszonthallásra.